Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorozatunkban az elmúlt alkalommal MS Mesterrel foglalkoztunk. Egyetlen egy album került kezünkre, de ezt el is hoztuk, meg lehet vásárolni. Ez Moyser Miklósnak MS Mester Passió képei az Esztergomi Keresztény Múzeumban. Erről volt szó az elmúlt alkalommal. Mielőtt a vetítésre rátérnék, Zichy Mihály, aki az egyik legnagyobb magyar művész volt, de Magyarországon sajnos mind a mai napig alig ismert. A grúzoknál ugyan van emléke, ott nagyon elevenen őrzik az ő emlékét, mert minden grúz kisgyerek, hogy felnő, és elolvassa Rustavelli híres költeményét, a Tigrisbőrös lovast, amit Zichy végig illusztrált, Zichyt úgy tartja számon, mint nemzeti hőst. Tbilisziben van egy egész alakos szobrai Zichynek, Grúziában nagyon ismerik, Magyarországon kevésbé. Ennek az az oka, hogy Zichy a 89 évéből körülbelül 50 évet, illetve 79 évéből kb. 50 évet töltött keleten, tehát az orosz cárnak a szolgálatában, és így Oroszországban, Grúziában sokkal jobban ismerik a nevét. A mai alkalomra is hoztunk Zichyről könyvet, az eddig megjelent legjobb életrajz, életrajzi regény, de nagyon pontos adatokat tartalmaz, Zoltán Péter Ég és Föld között regény Zichy Mihály életéről. Ezt nagyon ajánlom, több kiadást ért meg, és az ára is rendkívül kedvező. Ha valaki ezt elolvassa, egy kis bepillantást nyerhet Zichy Mihály életébe és művészetébe. Jelen pillanatban a Magyar Festészet Mesterei sorozatban kapható Zichy Mihály album a legjobb. Ára miatt is ez 1500 forintba kerül, rendkívül jó a szövege, józan, kiegyensúlyozott értékeléssel, és nagyon sok illusztrációval. Ezt ajánlom, mint Zichy Mihályról szóló legjobb feldolgozást. És hoztunk Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival, ezt is a rendszerváltás után többször kiadták faksimile kiadásban. Ez is nagyon kedvező áron áll rendelkezésére azoknak, akik meg akarják ismerni. Én a televízió számára készítettem egy filmet, ebből láthattunk az előadás előtt részleteket. Ez megjelent DVD-n, a legszebb vonások Zichy Mihályról, ez 1000 forintba kerül ez a 3/4 órás előadás. Egyéb más művekre majd szeretnék utalást tenni, de mindenek előtt egy kicsit pótlásként is nézzük meg Zichy Mihály életét, néhány feldolgozásban, úgy, ahogy ő látta önmagát, és ahogy a fényképfelvételek tanúsítják. Most kérném szépen, hogy egy kicsit sötétet kérnék, hogy jobban láthassuk a vetítést. És az első kép, amelyet szeretnék bemutatni, ami ma a Somogy megyei Zala faluban levő Zichy Mihály Emlékmúzeumban látható, Zichy Mihály 13 évesen készített önarcképe. 13 éves gyerek, aki így látta önmagát. Csupa lélek a szemekben, csupa mélység, korát meghazudtolóan, szinte már egy felnőtt embernek a vonásai. Zichy korán érő tehetség volt, aki rendkívüli rajzkészséggel rendelkezett. Persze abban az időben, hogy ugye 1827-ben született, abban az időben az embereknek, ha biztos pályát akartak a szülei, akkor jogi pályára adták. Zichy testvérével együtt, fiú testvére együtt nevelkedett föl, a testvére politikus jogász lett, ő belőle is jogászt akart édesanyja, és ezért küldték Bécsbe, de Zichy felcserélte a jogi akadémiát a művészettörténeti tanulmányokkal, és már Bécsben eldőlt, hogy ő némi előzmény után, hiszen Marasztróni Jakab pesti festőiskoláját is ismerte, Bécsben Waldmüller festőiskolájába járva eldőlt, hogy Zichyből művészember lesz. Nem annyira nagy festő Zichy a magyar képzőművészet történetében, mint nagy grafikus, Ezért is jelentették meg így a Magyar Nemzeti Galéria egyik utolsó kiadványa, Zichy Mihály a rajzoló fejedelem. Ez nagyon találó cím, mert rajzkészségben Zichy felülmúlhatatlan, az egész művészet történet hosszmetszetét tekintve is. Mértékadó művészek szerint csak Michelangelo és Leonardo bírt ilyen rajzkészséggel, mint Zichy. Tehát ő elsősorban nem festő, a festészet az egyre inkább eltávolodik a rajztól, a rajzosságtól már ebben az időben. Zichy egy korábbi festői irányzatot, a romantikát folytatja már akkor, amikor az impresszionizmus van divatban Nyugat-Európában, viszont rendkívüli rajzkészséggel rendelkezik. Vannak persze például ez a fiatalkori önarckép, ami az ő korában divatos akvarelt rajzott olajfestészetet párosította az úgynevezett guás technika, ebben készítette legtöbb oroszországi művét, a cár szolgálatában állva nem csak a rajzkészséget kellett megmutatni, hanem a színekkel való bánásmódot is, a kompozíciós készséget is, és ezért ez a guás technika Zichynek egyik állandó formája lett. 1878-ban találkozott a három magyar művész Párizsban. Az akkor már itthon nagyon favorizált Benczúr Gyula, aki a Vajk megkeresztelésével a ma a Magyar Nemzeti Galériában látható hatalmas, mármint méreteiben hatalmas művét hozta létre. Én magam szempontjából ezt művészileg kevésbé tartom értékesnek, hogy István, akkor még Vajk elfogadja a római katolikus keresztséget a püspöktől. Ki tudja, miért ábrázolta ezt, miért éppen ezt a témát választotta. Persze hát tudhatjuk, hogy az 1867-es kiegyezés után bizonyos birodalmi érdekek, a vallás és politika összekapcsolódása ezt az akkori rendszert nagyon kiszolgáló művészből ezt az alkotást hozta elő. Munkácsi, a másik nagymester, akiről majd a következő előadást azzal a festményével kezdem, ami megalapozta a Krisztus trilógiáját, vagyis a Miltonnal. A Miltonnal pályázott és aranyérmet nyert, vitathatatlanul hatalmas alkotása Milton, és a következő előadáson ebben majd el fogunk mélyedni, mint a Krisztus képek előzményébe. Zichy a harmadik művész, aki ebben az időben éppen Párizsban tartózkodik, egy hatalmas, nagy 25 négyzetméteres festményt hoz létre. Erről szól a mai előadás java része, ezt fogom elemezni a legrészletesebben, de ezt a festményét nem tudta kihelyezni a kiállítás színhelyére. Bizonyos források szerint néhány óráig ott volt, más források tagadják ezt is, nem engedték be a kiállító terembe, mert olyan hallatlan, aktuálisan ábrázolta az akkori világhelyzetet II. Sándor cárral, 9. Piusszal, a római pápával, II. Vilmos császárral, III. Napóleonnal, egyáltalán a bolgár-török-orosz háborúval, a francia-német összeütközéssel, és hát a pápát az inkvizíció koponya hegyein ábrázolva, hogy a francia köztársaság sem merte ezt a festményt vállalni, úgyhogy Zichynek el kellett szállítatni ezt a hatalmas művet a szalomból, és Párizsban külön palotát bérelt, hogy külön állítsa ki. Állítólag az egykorú sajtóforrások szerint az emberek kígyózó sorban várakoztak, hogy megtekintessék Zichy művét, amelyet aztán egész Európa fővárosai érintve végig is vitt, és bemutatta az ő fájdalmas jajkiáltását, amit a világról festett, hogy ő maga is mondta. Ez az Zichy Mihály azonban, ahogy említettem, 1848-tól, még a magyar forradalom és szabadságharc kitörés előtti időből orosz nagyfejedelmi, illetve cári szolgálatba állt. Waldmüller maga helyett őt küldte Szentpétervárra, és Amikor a magyar forradalmat leverték az oroszok, akkor Zichy egy időre kilépett ebből a cári szolgálatból, fotóretusőrnek állt egy német fotóműhelyben Szentpétervárot, később visszakerült a cári szolgálatba. 1856-ból való ez az önarcképe, amelyet magáról készített, és amely időszak aztán beletorkolott abba, hogy Théophile Gautier, a híres francia művész és gondolkodó egyik keleti útja során felfedezte Zichyt, Európa szerte szétkürtölte, hogy a világnak egyik legnagyobb művészét ismerte meg, Szentpétervárot, és Zichy ennek során ment el aztán a 70-es években szentpétervári tartózkodását félbeszakítva először Németországba, utána Párizsba, innen való ez az 1875-ös rajza önmagáról, és ez a Zichy Mihály tért aztán vissza Magyarországra is, innen való ez a fotó. Magyarország azonban nem tudott mit kezdeni vele. Nem tudott mit kezdeni a gondolkodásával. Zichy katolikus volt, de liberális, tehát nem volt elfogult a maga egyháza iránt, hanem szabad kritikát engedett meg magának annak múltjával kapcsolatban. Zichy Európa szerte elismert művész volt, itthon ugye a cím és rangkorság az mindig félelmetes a múltban ugyanúgy, mint a jelenben, nem adtak neki egyetlen egy értékes pozíciót sem, sem egy múzeum vezetését, sem a képzőművészeti oktatásban katedrát nem szántak neki, úgyhogy Zichy végül is távozott egy bizonyos időre Grúziába, utána pedig újra vissza a cári szolgálatba, tehát úgy nagyjában 2x25 évet töltött, 4 cárt szolgált ki. Első Miklós, második Sándor, harmadik Sándor és második Miklós, akit ugye a bolsevik diktatúra ölt meg. 1901-ből való ez a felvétel róla, amikor is 74 éves volt. Ez a 74 éves ember díszmagyarba öltözött nagyon sokszor, ő Párizsban, Grúziában, Oroszországban vállalta a magyarságát. Maga első Miklós cár is meglepődött, hogy hogy mer engem itt hagyni ez a magyar piktor, hogy, mert én ugye levertem a magyar szabadságharcot, de nem tudott mit csinálni Zichyvel, szóval annyira elismert és híres ember volt már. Ez az ember, aki ennyire vállalta a magyarságát, és akinek a legfőbb vágya az volt, hogy csak a Nemzeti Múzeumban csak egy szobát kapjon, ahol kiállíthatja a műveit, ez soha nem kapta meg. Magyarországon Zichynek az életében szinte nem volt gyűjteményes kiállítása. Az orosz Verestsaginnak előbb volt Pesten kiállítása, mint Zichynek. Zichyt a halála után fedezték fel, hogy nagyon sok művészünkkel és elménkkel eljárunk. Zichy tehát vissza kellett, hogy térjen az 1880-as évektől Szentpétervárra. Ez a fotó az ottani hatalmas palotájának a műtermében mutatja. Az íróasztale és egyéb kellékei most Zalafaluban láthatók. Mi minden évben április-májusban hirdetünk túrát ide. Ha valaki el szeretne jönni, az mindig nézze az oltalomalapítvány.hu honlapunkat, és ott hirdetjük meg, általában egy tavaszi vasárnap megyünk el Zalafaluba. Tehát Zalafalu nem Zala megyében van, hanem Somogy megyében, Tab várostól 2-3 kilométerre. Ott sok minden tárgya a festő munkásságának látható. Nagyon gazdag, nagy palotát vitt Zichy, ekkor már a családja nem volt vele, a gyerekei felnőttek, Európa különböző országaiba szóródtak el. Felesége, aki idegen származású asszony volt, Magyarországon élt, és ez a fotó nem véletlenül mutatja egyedül és rajzolás közben valamikor az 1900-as évek elején. Itt van a család. Még fiatalon, amikor a gyerekei születtek, a feleség, aki észt származású pravoszláv asszony volt, tulajdonképp Zichy fölött állandóan a Damoklész kardja lebegett, mert ő, mint római katolikus, nem vehetett el egy pravoszláv ortodox asszonyt, bármikor a cár ebbe beleköthetett volna, vagy az orosz törvények szerint akár ki is utasították volna az országból. Azonban az orosz cár tudta, hogy a világ legnagyobb művészét tartja az udvarában, olyan hatalmas művészt, akit egyébként az orosz cár mellett csak az angol királyi udvar tudott megfizetni a maga idejében, és ez ennek a magyarázata, hogy soha Zicsi ellen nem kezdeményeztek ellenséges támadásokat, hanem megmarasztották ott a szentpétervári környezetben. Három leány és egy fiúgyermekéből a három lány élt tovább. A televíziós filmben, amelyet még 10 évvel ezelőtt forgattunk Zalafaluban, a dédunokája, Csicseri Rónai István is megszólal, és ő is visszaemlékezik Zicsinek mentalitására, egész szellemi örökségére, amelyet most egyébként a Zicsinek a ma élő egyik utóda, Zicsi Attila képvisel, aki hát sokat tesz, Esztergomban él egyébként, és nagyon sokat tesz, és akar is tenni a Zicsi kultusz fennmaradásáért. Kint, amikor Esztergomban vetítettem ezeket a képeket, és az előadás után oda jött hozzám, én akkor ismertem meg a tavalyi évben, azt hittem, hogy Zicsi támad föl, mert megszólalásig hasonlít Zicsire a fejformája, a szakál, az arc mindenestül. Tehát ő most talán az utolsó leszármazottja a festőnek. 1906-ban, tehát 79 évesen azért szaladt a számra 89 év, mert 89 évig Michelangelo élt. Mindig úgy összeszoktam hasonlítani, nem azért, mert hát Zicsit abba a súlycsoportba helyezném, de rajzkészség tekintetében valóban Michelangelo-szerű jelenség, és nagyon magas életkort ért meg mind a két művész. Michelangelo is az élete utolsó napjaig dolgozott, hatalmas nagy kalapáccsal és vésővel. Zicsi is tulajdonképpen élete végéig dolgozott. Amikor meghalt, végakarata szerint Szentpétervárról Budapestre szállították, a műcsarnok előtt ravatalozták fel, egykorú képek erről. Látjuk, hogy itt már tulajdonképpen patriarkális kort megért emberről van szó, aki tényleg a sok utazás és a megfeszített munka következtében szinte összeaszott. Tudni kell azt, ha átfogóan akarnám jellemezni Zicsinek az életét és művészetét, én mindig ezt az egy mondatot szoktam mondani, hogy Zicsi volt az a művész, az a magyar művész, aki idegen földön rabszolga munkával váltotta meg a szabadságát. Éjjel-nappal dolgozott, hogy az orosz cár minden igényét kielégítse. A bölényvadászaton, a szarvasvadászaton, a nyúlvadászaton, a nem tudom én milyen vadászaton, a fogadásokon, a lakomákon, az ünnepségeken. Ezt mindenki szolgai módon le kellett rajzolni, és egész Oroszországot elárasztani ezekkel a művekkel. Zicsi ezt szolgai módon meg is tette azért, hogy a szabadságot aztán magas fokon használja ki, és a saját legszemélyesebb vágyaihoz térjen vissza rajzművészetben és festészetben egyaránt. Akkor tájt Ady Endre írt megrázó nekrológot Zicsiről, aki szinte már muzeális tárgy volt, gondoljuk, hogy 1906-ban már egészen más szelek fújtak, ugye akkor 1848-49 után 6-7 évtized alatt nagyon sokat fordult a világ. Zicsi már tulajdonképpen a múlt embere volt, még életében is. Halála azonban újra ráirányította a figyelmet a nagy alkotásaira. A magyar állam 1903-ban 10 festményt vásárolt meg. Bele is bukott a kultuszminiszter, mert az egyházak heves tiltakozása kísérte ezt a vásárt, és a főmű maga is több mint 70 évig raktárban kényszerült rostokolni. Hát ezekre a kérdésekre még rátérünk, de most a személyes Zicsiről szóló személyes felvételek után nézzünk egy korai Zicsi festményt az édesanyjáról. Az édesanyja szigorú asszony volt, majdhogy nem kitagadta a fiát, hogy a jogi pályát felcserélte a művészivel. A kicsapongó férj mellett nem volt ennek az asszonynak könnyű élete. Zicsi egy régi magyar család egyik ágához tartozott, nem a Habsburgoknak behódoló bárói ágba, hanem egy kisnemesi ágba, teljesen elszegényedett ágol, többek között az apa kártya és ivászati szenvedélyei miatt. Az anya állt ott a gyerekek mögött, a fiúgyerekek mögött. Az anyának volt a vágya, hogy az ő fiából ügyvéd vagy valami jogi szakember legyen. Édesanyját a főművén is megörökítette, azért is hagyom most egy kicsit többet itt előttünk ezt a portrét, ami egyébként eredetiben szintén a Somogy megyei Zala faluban látható, mert a rombolás géniuszának egyik nő alakjában, aki éppen elveszíti a férjét, és a gyermekével egyedül marad, az édesanyja arconásait vélhetjük felfedezni. Zicsi pályáját, festői pályáját Bécsben, Waldmüller akadémiai iskolájában kezdte. Az első műve a koporsó lezárás, vagy az anya fájdalma volt. Ez egy kicsit melodramatikus téma, és nem is azért vetítem, mert különösebb értéke lenne festészetileg, hiszen túlságosan a felszínen van a jelentése. Mondhatnám azt is, hogy csak felszíne van, mélysége nincs. Ugye hát egy anya, aki elveszíti a gyerekét, jön az egyházi szolga, éppen a koporsót zárná le, itt van a testvére, és hát az anya nem akar a gyerekétől megválni, tehát túl, ma úgy mondanánk, hogy egy kicsit teátrális hatásvadászat. Ezeknek a képeknek a kora lejár, de akkor a romantika idejében ezek a képek nagyon kedvelt témák, megrendítő témák, talán így mondanám, voltak, és hát Zicsi is ezzel kezdte a pályáját, ilyen típusú festményeivel. Nem maradt meg színes felvétel két imádkozó alakot ábrázoló művéről, mert ahol fekete-fehérben mutatom be a festményeket, az annak a jele, hogy ezek a festmények most lappanganak, magángyűjteményekben vannak, és fogalmunk se sincs, hogy hol. De reprodukciók megőrizték például az imádkozó kisgyermeket, az ima témája Zicsinek rendkívüli módon fontos, jellegzetes témája volt, már kicsit közel jutunk ezzel a Bibliához, a kisgyermek életében is, és a felnőttek életében is. Ez egy imádkozó asszonynak a festmény reprodukcióját látjuk, tehát ismétlem, csak azért fekete-fehérben, mert nem tudjuk, hogy hol van az eredeti, netán el is veszhetett, vagy meg is semmisülhetett. Már eredetiben látjuk a jellegzetes somogyi asszonyt a pontos címe szerint zöld sállal. Zicsit mindig is vonzották az egyszerű, dolgos, hétköznapi figurák, jellemek, portrék, és ennek sok esetben adott hangot az együttérzése az egyszerű emberek. Ugye a Zicsi család a somogymegyi Zicsből számít, Zics ma Magyarország egyik legkisebb, legelhagyatottabb falva, Kapoly mellett, Tab mellett, tehát ott van a múzeum is, Zalán volt ugye a kastélyuk, és ebben a kastélyban rendezték be a múzeumot, tehát ő ízig-vérig somogyi festő, csak annyira nem Somogyország hagyott nyomot az ő művészetén, mondjuk, hogy Ripperónait is somogyinak tartjuk, vagy egyéb más. Zicsi kiszabadult Somogyból, és a világ festője lett, egy kozmopolita festő lett. Az első bibliai kép, amelyre fölhívom a figyelmet, amelyről én a Magyar Televízióban külön előadást tarthattam, úgyhogy aki ennek a Kain és Ábelnak kicsit részletesebb, talán 15 percet is adtak néhány évvel ezelőtt nekem arra, hogy a Magyar Televízió egyes csatornáján, ahol még most is fut ez a sorozat a Biblia Magyar Képzőművészetben, tehát ha valaki fölmegy az M1 honlapjára, és ott beüti, hogy a Biblia Magyar Képzőművészetben, akkor körülbelül egy ilyen 12-13 előadás biztos megtalál, és ezek között egy előadásom ennek a festménynek az elemzése. Miért tartom rendkívülinek Zicsi Mihálynak ezt a, hát 19 éves volt, 20 éves volt, amikor ezt festette, tehát ez Bécsben keletkezett kép, ezután megy ugye Szentpétervárra. Azért tartom jellegzetesnek, mert a Kain és Ábel gyilkossága történetének Zichy előtt közel 800 éves feldolgozás története van már. Zichy azonban úgy ábrázolta ezt a jelenetet, ahogy senki más. Nem ott van a különbség, hogy ugye itt látjuk a halott Ábelt, és a felmagasított oltáron fekszik, tehát hogy ugye a két áldozat közötti különbség, és annak Isten által való fogadtatása vert éket a két testvér között, és ezért fest így ugye az oltáron öli meg Ábelt Kain. Nem emiatt, nem is amiatt, hogy Kain éppen távozni készül a tett színhelyéről, és keményen visszanéz az öcsére részvét nélkül, mint akinek joga volt ezt megtenni, mert hát ugye a gonoszság mindig azzal védi magát, hogy ilyen a világ, és ha én gonosz vagyok, akkor nem vagyok más, mint csak olyan, mint a világ. Nem, a két felemelt kézfej miatt. Ez senkinek nem jutott eszébe, csak Zichynek, ennek a fiatalembernek, aki elolvasva Mózes első könyve 4. fejezetét, rájött arra, hogy ennek a történetnek a legsúlyosabb része ez. Súlyos persze az, hogyha valaki az öcsét megöli, de hogy a minden bűn után lehetséges megbánást gyakorolni, lehetséges szembefordulni a bűnünkkel, de ez az ember elutasítja a megtérésre hívó isteni szót, hiszen Isten szólítja meg ezzel a gyengéd megszólítással, hogy hol van Ábel a te atyád fia. Tehát Isten nem azt mondja, hogy te megölted az öcsédet, hát miféle ember vagy te, hanem azt mondja, hogy hol van Ábel a te atyád fia. Tehát mint egy rá akarja vezetni Kaint arra, hogy aki még néhány órával ezelőtt itt élt melletted, most már élettelenül fekszik itt a közeledben. Erre, ugye Kain erre a kérdés, hogy hol van Ábel a te atyád fia, pökhendi módon ezt feleli, hogy nem tudom. Tehát egyrészt egy hazugság. A gonoszságot mindig követi a hazugság, és a hazugságot általában követi a gonoszság. Ők tejtestvérek. Azt mondja, nem tudom, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Tehát ugye persze a hazugságot tovább fokozza az arcátlanság, a pimasság, a szemtelenség, mint hogy őrizője vagyok én az én atyám fiának, hát nyíltan hazudik és szemérmetlenül Istennel szemben is tiszteletlen, aki az életüket adta. És amikor Isten aztán tovább vezeti, hogy hát mit cselekedtél, hát a te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről, tehát ez, az életet kioltottad, és ez következményért kiállt. És akkor még akkor is azt mondja Kain, hogy nem bánja a bűnét, azt mondja, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Tehát ő a büntetéstől fél, a következményektől fél. Mit szólnak az emberek ahhoz, hogy én testvérgyilkos vagyok? De a bűnével nem fordul szembe. Továbbra is kihívóan úgy gondolja, hogy neki joga volt erre, mert hát az ember dühös vagy haragos, azt csinál, amit akar. És ezt festi meg Zichy. Mondom, a 800 év feldolgozás történetében nem találunk ilyen bemutatást. Én a televíziós filmben is azt mondom, hogy itt van az első gyilkosság, és itt van a második gyilkosság. Megöli a testvérét, ezzel meg megöli önmaga lelkét. Mert ha az ember nem képes önmagát felülbírálni, még ilyen nyilvánvaló gonoszságai esetében sem, ha az ember nem képes megbánást gyakorolni, az ember ezzel tönkreteszi magát, és az emberi létnél alacsonyabb szintre, szinte állati létre süllyed, és végül is miért is jött a világra az az ember, aki állandóan a rosszat igazolja és a rosszat magyarázza. Erre mondta Jézus egy Kainhoz hasonló másik bibliai személy esetében, ugye ez Júdás volt, Júdásról mondta Jézus, hogy jobb lett volna, ha nem is született volna. Félelmetes tragédia. Itt a két gyilkosság megöli az öcsét, és a megbánás elutasításával, amit Isten fölajánl neki, megöli önmagát, megöli a saját lelkét is. Él még utána tovább, Nót földjére távozik, menekül Kaina az emberek szeme elől, de végül is mi haszna, hogy él, sőt, az utódai lesznek azok a kainiták, akiknek a sétitákkal való összeházasodása hívja létre az özönvíz előtti borzalmas körülményeket. Na hát 17, 19, 20 évesen egy ilyen festményt festeni, ez azt hiszem mindennél többet mond, hogy Zicsi milyen tehetség volt. Nem csak, hogy finoman old meg olyan dolgokat, hogy a szeméremtestet hogy takarja el, például itt a kézzel, itt pedig ezzel a növénnyel, vagy hogy a hátteret, a nagy hegyeket, a felhőket hogyan jelentezi meg, egyáltalán mennyire kevés dologból tud sokat kihozni, hanem mondom, itt van a hangsúly ezen a megbánást elutasító két készfejen, hogy én nem fogom megbánni, nekem erre jogom volt, hagyjatok békén, én azt csinálok az életben, amit akarok. Vagy a modern ember megkeményedése ez. A modern ember, aki sokat megenged magának, főleg a másik emberrel való gonosz cselekedeteiben, és esze ágában nincs, hogy megbánást tanúsítson. A következő, szintén 19-20 évesen festett Zicsi kép, az a keresztlevétel. Ez már sem gondolatilag, sem művészileg nem annyira jelentős, mint a Kain és Ábel, de mégis két-három dolgot megcsodálhatunk. Egyrészt az, hogy az összes szereplőt milyen jól csoportosítja, helyezi el, és a színekkel milyen mesteri módon bánik. Hát csak úgy jelzem, hogy a halott Jézus mellett ki van legközelebb. Ugye Arimatei József és Nikodémus a két főember, aki rendezi a temetést, tehát ők kell, hogy legyenek a központban. Az édesanyját, Máriát ki fogja fel? Egyrészt ugye Kleofás felesége Mária, másrészt itt van Mária Magdolna, tehát ugye a három Máriának a csoportozata, a három férfival szemben a három nőnek a csoportozata. Akkor itt egy háttérben egy szolga, aki segít Jézus leemelésében, itt viszont János apostol, aki a képnek egyik főszereplője Jézus mellett, és aki szintén közel van Jézushoz, hiszen ő a szeretett tanítvány, a szeretett apostol, aki nagyon szerette Jézust, és Jézus is nagyon szerette őt. Az a koponya, amit a középkortól fogva általában a keresztek tövéhez ábrázolnak, de hát itt ennek nincsen helye, ezért van itt. Origenész, ókori keleti egyházi tanító műveiből van ide emelve. Ő mondta először is, aztán ezt az egész festői hagyomány követi, hogy ahol eljátszotta Ádám az emberiség örök életét, hogy halandók lettünk, hogy meg kell, hogy halljunk, ez Ádám koponyája, ott emelkedett a keresztfa, tehát ez egy ilyen allegorikus beállítása volt Origenésznek. Egy szemléletes dolog egyébként, Pál is ismeri az első Korintus levél 15. fejezetében. Egy kicsit túlhajtott allegória, de van neki jelentése, mert Ádám eljátszotta az örök életet nagyon jó körülmények között, Jézus pedig nagyon mostoha körülmények között visszaszerezte az örök életet, azzal, hogy csapást mért a gonoszságra, a bűnre, és hogyan lehet csapást mérni a gonoszságra, úgyhogy nem követem el azt, amit mond. Tehát inkább meghalt, hogy sem bűnt követett volna el. Ezért támasztotta fel őt Isten, és Jézus feltámadása záloga minden ember feltámadásának, aki szembefordul életében a bűnnel, és Krisztus segítségével, Krisztus kegyelmével maga is bűnt legyőző életet élhet. Na most ezt, ahogy Zicsi kifejezi, mondom, a jó csoportosítás, a színeknek nagyon sok színt használ, tehát a zöld, a vörös, a kék, a fehér, a sárga, a barna, tehát mindenféle szín, és mégis valami összhangzó hatás kerekedik ki ebből az egészből. Mutatja, hogy Zicsi valóban jelentékeny tehetség. Várhatjuk majd, hogy mi lesz ebből, aki 19-20 évesen erre képes. Ugrunk most egy kicsit, mert kihagyom a szentpétervári éveket, hiszen ott bibliai jellegű művet nem készít Zicsi. Mondom, a cár vadászata fogadásai reggeltől estig, most az Ermitás több ezer ilyen rajzot őriz. Néhány évvel ezelőtt kiadták Magyarországnak is, a Nemzeti Galériában megnézhettük ezeket. Akkor kezdeményeztem a Magyar Televíziónál, hogy csináljunk erről, mert hát ilyen kiállítás nem volt Zicsi életében sem, halála után sem. Magyar Televízió azonban egy fél órás filmet nem áldozott erre a dologra. Ott sok mindent fölvettünk, és az Életadó televízión elhelyeztünk, tehát hogyha valaki behozza az interneten a www.eletadótövö.hu honlapot, hát a magunk szerény módján erről a néhány évvel ezelőtti Nemzeti Galéria beli kiállítás és az ott szereplő Ermitás beli dolgokra is természetesen csináltunk egy ilyen összegző filmet, művészettörténészek is megszólaltak. Hát ennyire futotta az erőnkből, Zicsi ma sem kedvelt jelenség, majd elmondom az okát is, hogy miért nem. A szénrajzai és a rajzai a 70-es években nagyon sok bibliai tárgyú szénrajzot és rajzot készített, részben Németországban, részben Franciaországban, amikor ott tartózkodott. Zicsi, ahogy említettem, katolikus volt, de mély tisztelettel viseltetett Luther Márton iránt. Luther Márton ugye a hagyomány szerint, amikor a Bibliát fordította és egyáltalán a teológiai műveit írt, és az emberekhez vissza akarta juttatni a Bibliát, amit a középkor elorozott az emberektől, és hát nem ismerhette a hétköznapi ember a Bibliát, Luther Márton hadban állt a pápával. Ugye nagyon érdekes, hogy a pápa arcvonásai nem a Luther korabeli pápát idézik, hanem Zicsi több művén is, a főművén is 9. Pius szerepel, de egyáltalán a pápai hatalom, pompa, zsarnokság, a vatikáni udvarnak ez a szemérmetlen és péncsörgető világa, a cím és rangnak a hajszolása, mint egy látomásban itt van a pápai udvar, és ugye Luther a tintás üveget a régi hagyomány szerint ugye az ördöghöz vág, tehát az ördögnek a legfőbb földi reprezentánsa, kiszolgálója a vatikáni udvar, és Zicsi ezt örökítette meg, mondanom se kell, hogy általános felhördülést váltott ki 1871 tájékán ezzel a beállítással. Egyébként az evangélikusoknak ajándékoztam, most ez a mű itt Budapesten van az országos evangélikus könyvtárban. Ugyanez az egyház kritikus hang szólal meg a másik Zicsi rajzon, ami már jóval jelentéktelen, de mégis szintén botrányt kiváltó rajzon. Richelieu bíboros, ahogy szeretőjével iszik, és Párizs nagyhatalmú érseke, az egész francia katolikus egyház feje, aki szeretőt tart, és aki az egyházi hatalom visszaélésének 17. századi ne továbbja, ugye a janzenisták üldözője és egyéb. Zicsi úgy mellékesen megörökíti ezt a főpapot, mondom, Zicsi katolikus volt, de liberális, mint Deák Ferenc és többen a magyar nagyságok közül abban a korban. De a legerőteljesebb Zicsi szénrajz, amely most megközelíthetetlen helyen Debrecenben a Református Nagykollégium könyvtárában látható. Ezt elhozták néhány évvel ezelőtt itt Budapestre a Nemzeti Galériába, tehát ezt kiállították. Én is bevettem mindenféle Zicsi elemzésembe. Zicsiről kiadtam egy részletes tanulmányt, ami a Magyar Költők Jövendőlései című könyvem, ezt is elhoztam a mai estére. Annak egy külön fejezete, a költők közé betettem egy írót, Jókai Mort, és betettem egy festőt, Zicsi Mihályt, és ezt a szénrajzát is elemzem, és a nagy festmény is rajta van a hátsó borítóján ennek a Magyar Költők Jövendőlései című könyvnek. Miről szól ez a Zicsi mű? Jézus megjelenik, a dicsőség sugarak bevilágítják az egész világot, hiszen ő a világ világossága. De hogy megjelenik, egy kőszikla ketté törik. Mi ez a kőszikla? Ez a kőszikla, amit magának tulajdonít a pápa, hogy ő a kőszikla. Hiszen őt nevezte ki Jézus helyettesének. Jézus persze helyettest soha nem nevezett ki, sőt a tanítványait mindig visszafogta attól, hogy az elsőségért vetekedjenek, hogy is nevezhetett volna ki Jézus emberek közül elsőt vagy helyettest. Ez Máté evangélium a 16. fejezetében nem azt mondja Jézus, hogy te Péter vagy, és te leszel az én utódom és helyettesem, hogy te Péter vagy, és te vagy a kőszikla, szó szerint azt mondja, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit előbb megvallottál messiásnak, tehát magamon építem fel az egyházat. Jön a pápa, a hordszék alól kiugrik ez a kőszikla, ketté is törik, és oly módon, hogy mintha Jézus is, amikor eljön majd másodszor a földre, ezt a hazugságot akkor fogja velejéig leleplezni, hiszen addig ez a hazugság érvényben volt, van és marad. De itt a kőszikla ketté törik, mert nem ő a kőszikla, én vagyok a kőszikla. És az a megdöbbentő ebben az Zicsi beállításban, hogy ugye a képet föntről aljáig függőlegesen ketté lehet vágni. Itt van maga a pápai udvar, mint előbb láttuk a Luther képen is. A pápai udvar megint az összes szemérmetlenségével, pénz, kincs hajhászásával, és maga a pápa is az eltorzult vonásaival, a hármas tiara, hogy ő az egész földkerekségnek az egyszemélyes ura. Tehát Zichy nagyon vitriolos szénrajzot készít, és a másik oldalon viszont Jézus mellett itt van az egész emberiség. Itt vannak a kínaiak, a mongolok, itt vannak az amerikai szabadságharcnak a hősei, itt van Dante például, aki a legmerészebb leplezést készítette az isteni színjátékban a pápákról. Tehát itt van mindenki, aki más vallású is, aki köztársaságpárti is, aki a múltból költő és író, mindenki itt van. Miért? Mert lehet, hogy az emberek nem ismerték a Bibliát, vagy nem ismerték Krisztust, de a lelkiismeretük szerint még a kínaiak, a mongolok, meg az indiánok is közelebb vannak Krisztushoz, mint az a valaki, aki Krisztus nevében a legnagyobb hazugságokat engedi meg magának. Hát ezt aztán Zichy, ezt a művét végképp nem állíthatta ki sehol sem. Nem ismerem a pontos történetét, hogy hogyan ajándékozta a reformátusoknak, minden esetre a tény Debrecenben van, és 100 évben egyszer lehet látni ezt a művet. Szerencsére most már a reprodukciókkal azért terjednek ezek az Zichy művek, de hogy megnéztük, az internetre sem helyezték föl. De Zichy emléket állított a zsidóknak is. Mélységesen fájlalta azt, hogy a katolikus egyház nem csak keresztényeket ölt meg az inkvizíció során, hanem zsidó családokat is. Hogyan? Ez a Zsidó mártírok című 1871-ben festett Zichy kép azt ábrázolja, hogy megjelenik a főinkvizítor a segédletével, természetesen kereszttel, Krisztusra, hát ez a gyalázat, hogy Krisztusra hivatkozva csinálják a legnagyobb gonoszságokat, és arra kényszerít egy zsidó családot, hogy térjen át, hogy legyen keresztény, tehát kikeresztelkedjék. Természetesen a pénzre fáj a foguk, mint hogy Zichy is ismerte azt, amit nem tudom, hogy önök ismernek, hogy a középkori zsidóüldözéseknek is az egyik legfontosabb hajtórugója az volt, mint ami a 20. századi náci üldözéseknek, hogy óriási nagy pénzre tegyék rá a kezüket. Amikor a Tudományos Akadémián dolgoztam, az egyik katolikus munkatársam utána nézett néhány inkvizíciós jegyzőkönyvnek és háttérnek, például a spanyol inkvizíciónál ilyen is miket talált, hogyha egy püspök nagyon sok adósságot halmozott össze a kártyapartjain, és ezt nem tudta kifizetni, hát akkor kiadott egy zsidó üldöző rendeletet, hogy mondjuk a zsidók 24 vagy 48 órán belül hagyják el az országot, és akkor rátette a kezét az összes ingóságokra, ingatlanokra. Tehát ez egy félelmetes dolog volt, ez az inkvizíció, amely egyébként még a 18. században is éreztette a hatását, és amely hát azért katolikus egyháztörténészek 10 000-eket emlegetnek az áldozatok között, protestáns egyháztörténészek milliókat. Hát ha Dél-Amerika leigázását, meg az indiánoknak az erőszakos keresztelését is beleszámítjuk, akkor akár 100 milliókra is rúg azoknak a száma, akiket a hitükért, vagy a régi hitükhöz való ragaszkodásukért öltek meg. Itt van egy zsidó apa, inkább megöli a feleségét és a gyerekét, minthogy ő egy lelki erőszaknak engedelmeskedje. Félelmetes a beállítás. Tudom, hogy romantikus, melodramatikus, tudom, hogy ez Zichyn kívül szinte senki nem engedte volna meg magának, de itt mindannyian válaszút elé kerülünk, hogy most örülünk-e annak, hogy valaki ezt megmerte festeni, vagy szégyeljük magunkat, hogy az igazságra rávezeti a tekintetünket. De a keresztény mártíroknak is 1876-os olajfestményével Zichy emléket állított, ez is Szalafaluban látható. Ugye a keresztény mártírokat is, akiket az inkvizíció mágiáira helyeztek, ugye Krisztus nevében öltek meg, ezért lódul ide ez a kereszt, Krisztus nevében ölik meg őket, és az asszonynak a táblácska, amit ide a nyakába tűznek, ha látnánk ott, mint hogy egy ilyen felvételen sajnos nem látjuk, latinul az áll rajta, hogy heretici, eretnekek. Tehát őket eretneknek tartották, és és így szabadították meg őket az élettől, az állam és az egyház összefogásának borzalmas középkori példái, már csak azért is fel kell, hogy ébresztenek bennünket, mert ugyanez készülődik napjainkban is, egészen más indítatásból, hiszen a politikai rendszerek nem tudnak erőt venni az országok kormányzásán, és ezért nagy sebbel, lobbal vonják be az egyházi erőket, és a középkori alapképlet ismétlődik, a trón és oltár szövetsége, a politikai erők és az egyházak szövetsége előrevetíti a vallás üldözésnek, és egyáltalán a lelkiismereti szabadság megcsonkításának a rémképét. Innen jutunk Zichy főművéhez. 1878-as a főmű, méreteiben is a leghatalmasabb, hiszen 25 négyzetméter kerekítve. 5,5 hónapig dolgozott rajta Zichy, 1877 második felétől 1878 elejéig. Közben meghal 9. Pius pápa, ugye utóda az a 13. Leó lesz, de ő még 9. Pius pápát festi meg a képen, aki egyébként a katolikus egyház pápái közül a leghosszabb ideig, 32 évig uralkodott, és erről a pápáról nagyon sok megrázó dolgot nemhogy lehet, hanem kell megtudnunk. De nézzük a főművet. Ezt készítette a Párizsi világkiállításra, ez az, amit nem engedtek föltenni, ez az, amit a Magyar Állam 1903-ban megvásárolt, ez az, amit miatt a kultuszminiszternek le kellett mondani, ez az, ami 70 évig a Szépművészeti Múzeum raktárában aludta álmát, ez az, amit a Kádár rendszerben kiállítottak a Szovjet Kultúra és Tudomány palotájában a Kossuth Lajos utcában, de gyorsan levettek, elvitték Kaposvárra, a megyeházára, ott is levették, mert mindenütt, hogy mondjam, mondhatom úgy is, hogy botrányt kavart, mondhatnám úgy is, hogy felébresztette az embereket, mondhatnám úgy is, hogy hatott. Zichy azt mondta erről a festményéről, hogy azt akarom, hogy ez a festményem, mint egy ijesztő kiáltás fussa be a világot. Mint egy ijesztő kiáltás fussa be a világot. Amikor itt volt ez a festmény a Nemzeti Galériában, én írtam egy ilyen kísérő füzetet, mert úgy vittem el az embereket, hogy valamit haza is tudjanak vinni, és szó szerint hadd idézzem, hat fussa át képem, eredeti címe szerint a démon fegyverei, tehát hat fussa át képem a világot, mint egy fájdalmas és ijesztő sikoltás. Ezt akartam. Zichy a támadások pergő tüzébe került. Antal, a testvére is azt mondta, hogy Mihálykám, ne politizálj, ne átsd bele magadat a nagyok dolgába, ki fognak nyugasztani téged, tarts távol magadat, ez egy nagyon alja világa, politika világa, ne, és az egyházakról is ne nyilvánítsál véleményt, mert még bajod lesz belőle. Sokan, még Munkácsi sem értette meg igazán, pedig Munkácsi lelkileg, nem csak azért, mert a két Mihály jó barát volt, és Párizsban össze is jártak, lelkileg közel állt Zichyhez, de festői törekvéseiben, meg világszemléletének egy kicsit úgy visszafogottabb jellegében nem tudta megérteni Zichyt. Zichy teljesen elszigetelődött, talán Veres Sagin orosz mesterhez állt közel ezzel a művével, és Kaulbachhoz, akit majd megidézzek egyik képről, a német Kaulbachhoz. Hát ezt a festményt úgy fél óráig az eredetiben szoktuk ott Zalafaluban elemezni, itt is eredeti nagyságra van kinagyítva, úgyhogy majd, hogy nem eredeti előtt tetszenek ülni, mert ekkora a kép a maga valóságában is. A festményt, mint minden óriás képet, nagyon világos szerkezeti elvek szerint kellett Zichynek tagolnia. Tessenek megnézni, hogyha itt innen elindulok, akkor van a festménynek egy ilyen diagonális síkja, tehát egy ilyen átlós síkja középen, amelyen itt van Sátán, aki vezényel, karmesterként vezényel az emberiségnek, hallatlan, könnyedén, így térdel egy felhő gomolyagon, és hát vezényel, hallatlan, könnyedén, mint aki tudja, hogy az egész világ a kezében van. Itt van a görög mitológiából ismert szirén, aki lecsap éppen egy férfira a bal kezével, delejezi ezt a szerencsétlen férfit, aki ő érte, ott hagyja a feleségét, a feleség hiába mutatja neki a gyermeküket, hogy hát családod van, ne hagyj itt bennünket, a férfi se lát, se hal, elmegy ugye a másik nőnek a hívó szavára. Tehát egyrészt itt van, hogy Sátán a hétköznapokban hogyan érvényesíti hatását. A kísértéseivel, az egyik legfőbb kísértése a csábítás, az egyik legfőbb törekvése a családokat szét kell robbantani. Hát ennek Zicsi is egy kicsit alanya és tárgya is volt, az ő családja is hát többszörösen megingott, ő is sokszor volt távol a családjától, és talán láthatta Európában, főleg a művelt nyugaton, hogy akkor már a házasság nem volt szentség, a Flaubert Bovariné idejében és egyéb más irodalmi művek közkedveltsége idején. Tehát ez Zicsi, hogy úgy a saját vérével festette ezt a jelenetsort, hogy Sátán a befolyását a hétköznapi életben úgy érvényesíti, hogy egyszer szétszedi a családokat, elszakítja a férfiakat a feleségüktől, a gyerekek apa nélkül nőnek fel, minesetre a csonka családban felnőtt gyerekek aztán megint nem tudják azt adni, amit kellene az utódaiknak, és így egyre inkább gyengül a történelem, és a koponya hegyeknél köt majd ki. Ez a diagonálisig. Ez mondjuk így nevezem az elemzésembe, hogy az egyéni élet. Itt van az egyéni élet, a családok élete, a hétköznapi élet. Zicsi ezt tartotta a legfontosabbnak a maga korából kiemelni. Van azonban egy horizontális sík, és ugye a képet így is félbe lehet vágni körülbelül, vagy mondjuk így, tehát van a képnek egy nagy felső légtere, ha nem lenne, akkor nagyon nyomasztó lenne, ezt már munkát csinál, fölhívtam a figyelmet, hogy a festők azért kellett, hogy megnagyítsák a kép méreteket, mert ha megteszem, gondolj, mondjuk csak idáig tartana a kép, akár csak egy fél métert venne le a tetejéből, már nyomott lenne a hatás. Balról jobbra haladva, tehát ebben a horizontális síkon látjuk az orosz cárt. Az orosz cár nagyon magasra emeli a keresztet, a kettős keresztet. Mellette itt van a moszkvai nagyfejedelem, egy revolverrel, egy szerencsétlen törökkel úgy végez, mint egy kutyával. Itt egy másik embert ölnek meg, itt van Zicsi édesanyjának az arcvonása, itt marad ő is a gyerekével, az egyik asszony így marad egyedül a gyerekével, a másik asszony így marad özvegyen, hogy megölik a férjét. Tehát itt van mondjuk a keleti háborúknak az ideje, tehát az orosz-bolgár-török villongások ide, amik az 1870-es, 50-es évektől a 70-es évig tartanak, tehát ez olyan, a maga korában olyan volt, mint nálunk a délszláv háborúk. Azt, hogyha jövünk így balról jobbra, keletről nyugatra, itt már német és francia harcosokat látunk, Vilmos császár egy nagy karddal éppen harmadik Napóleon szívére támad, tehát szívében mártja mondjuk ezt a kardot. Vilmos császárt körbeveszik a fejedelemségek, itt talán Ferenc József tar koponyája ezt a, ha valaki megveszi a felvételt, tehát ezt a DVD-n látható elemzést, az pontosan látja Ferenc Józsefet, itt csak nekem hihetik el, hogy itt a szirén bal kézfeje fölött van egy tar koponya, és itt van egy magas uralkodó, ez az osztrák-magyar monarchiának a vezérlő egyénisége, és ahogy az állandó porosz, német, francia villongás, ami hát itt van, ugye köti le Európa figyelmét, mind a mai napig is ugye a franciák és a németek játsszák Európa irányításában a vezető szerepet, ugye megyünk, és eljutunk a pápáig. 9. Pius pápa trónol a trónszékén, a hatalmas tiara a fején, görcsösen markolja meg a trónjának a karfáját, és megdöbbenünk az inkvizíció koponya hegyein trónol. Megint csak a bal kéz, itt is a bal kéz az orosz cár kezében, itt is a bal kézben két kulcsot szorongat, némi egyháztörténeti ismeretekre van szükség, a pravoszlávia kettős keresztjét mindenki ismeri, de vajon tudja mindenki, hogy egy pápának a kezében miért két kulcs van, miért nem egy? Hát azért, mert Gelázius, első Gelázius pápa már az 5. században kimondja, pedig akkor a pápaságnak még bajmi kevés a hatalma, hogy a pápa azért fontos személy, mert övé a potestász kulcsa is, és az auktoritász kulcsa is. A potestász jelenti a világi hatalmat, tehát hogy ő nevezi ki a királyokat, a császárt mondjuk. Az autoritás jelenti a lelki, a szellemi hatalmat, hogy amit ő mond, az az igaz, aki azt elfogadja, a mennybe jut, aki nem, az elkárhozik. Tehát ez a kettős kulcs, ez olyan, mint a tiara is ugye a tenger, a szárazföld, a levegő, övé az egész világ. Övé minden hatalom. És ezzel a hatalommal úgy ér, ahogy ő akar. És ennek következménye, hogy évszázadokon keresztül embereket eltettek láb alól, és Krisztus nevében. Itt megint Zicsi elemében van, itt is Krisztus nevében követik el a muzulmánokkal szemben, vagy a más nemzetekkel szemben a legnagyobb erőszakot. Itt is Krisztus nevében ölik meg az embereket, ölték meg az embereket a középkor folyamán. Félelmetes. A pápa mellett itt van egy bíboros, a bíboros azonban nem a pápára néz, hanem a pápa fölött megjelenő Krisztusra. Ezzel majd külön szeretnék foglalkozni, egyelőre vegyük azonban számba a környezetet. A bíboros fölött itt van a francia köztársaság allegórikus megjelenítése, egy asszonyalak formájában. Zicsi hitt abban, hogy a monarchiák és a diktatúrák után jön a köztársaság és a respublika, hogy hát Petőfi is hitte, hogy a respublika, a köztársaság, kérem, a köztársaság, attól csak jót várhatunk. Nem látták előre, hogy az egyházi hatalom a köztársaságokat belülről fogja összeroppantani, káoszba viszi a köztársaságokat, hogy az emberek újra megkívánják a diktatúrát és monarchiát. Ez se Petőfi, se Zicsi tulajdonképpen még nem látták, mert ők a köztársaságba hívtak, bíztak, hogy az állam legyen szétválasztva az egyháztól, és az egyház végezzen karitatív dolgokat, az egyház foglalkozzon az emberek lelkével, az államok majd vezetik magukat, munkát adnak az embereknek, és a jólét az beköszönt a középkor sanyarú évszázada után. Tehát ezért van itt ez a bíboros, aki nem a pápára néz, hanem Krisztusra néz, ezért van a francia köztársaság allegorikus szobra, aki mintegy a jövőnek a záloga. No de egy kicsit nézzünk itt a koponyahegyekre. Ki ez a férfi, aki piros övvel, fehér zubbonyban és zöld pantalóban van előttünk? Tehát piros, fehér, zöld. Ugye ismerős színek, hogy piros, fehér, zöld. Megdöbbenve éppen meg akarja csókolni a pápa lábát, hiszen Zicsi a saját arcvonásait, itt van az édesanyja, és itt van ő. Éppen fölhajtja a drapériát, megdöbbenve látja, hogy Krisztus nevébe megöltek embereket. És miközben meg akarja csókolni a pápa lábát, aközben szembesül az egyháza múltjával. Nézzük egy kicsit részleteiben. Én máig nem tudom megmagyarázni, hogy a cár, akinek az arcvonásai letagadhatatlanok, és aki Szentpétervárot tudta, hogy őt így megfesti Zicsi, hogy nem küldetett néhány, hát akkor KGB nem volt, de hát a KGB-nek is voltak előzményei, tehát hogy nem küldetett néhány orosz titkos szolgálati embert, és Zicsi nyakát ennek ne ugrottak volna. Nem tudjuk megmagyarázni, csak Zicsi nagy művészi híre lehetett a mentő ok, hogy a cár ezt soha nem engedte meg magának. Mert egyébként ez a cár, aki egy személyben a politika és a vallás, tehát ugyanaz, mint a pápa, csak keleti kiadásban, tehát a második Rómának nevezte magát Konstantinápoly, Moszkva meg a harmadik Rómának, tehát Rómából három van, de mind a három Róma egy húron pendül, hogy a vallást és a politikát egy kézbe kell fogni, mert akkor biztos az emberek kézben tartása. Ez a moszkvai nagyfejedelem is, hogy végez ezzel a szerencsétlen törökkel, tehát itt jelzi, hogy a lajtától keletre, hogy úgy mondjam, az ember élet ennyit ér. Zicsi neked ebbe volt bepillantása. Zicsi egy keleti elnyomó rendszer kellős közepén élt és működött, és Zicsi ezt így festette meg. Mondom, hogy teljesen nem értem, még úgysem, hogy nagy művészi egyénisége mellett nem merték letartóztatni, de hogy Zicsi ezt megengedte magának. Én szeretem a bátor embereket, ha meg művészek között bátor emberekre találok, vagyis a fehér hollóra, akkor még inkább örvendek mondjuk egy Petőfi vagy egy Zicsi merészségének. A képnek, ahogy megyünk most balról jobbra, a fő alakja Sátán. Sátánról készített Zichy vázatot, itt mutatom meg ezt a vázat, tehát tetszenek látni, hogy mi a különbség a két beállítás között. Visszamegyek most, tetszenek látni, hogy ez a Sátán beállítás és ez a Sátán beállítás között mi a különbség? Csak egy lehelet különbség van, de van. Ez egy kicsit merevebb. Függőlegesebben áll. A végső változat szerint Sátán azért dől meg, mert szinte egy ilyen táncos mozdulattal, egy ilyen nagy könnyedséggel az egész világot a kezek köré csavarja, de a vázaton is világos, hogy egy gyönyörű, szép férfi akt, tehát egy nagyon szép, szinte reneszánsz testkidolgozás, de rendkívül elős kontraszt ezzel ez a borzalmas arckifejezés, ez a karvajként lecsapó, már a tekintet is karvajként csap le, aztán a két kézfej még inkább. Tehát Ezékiel könyve 28. fejezetének hatása eltéveszthetetlen, mert Ezékiel könyve 28. fejezetében olvassuk Sátánról azt a döbbenetes leírást, hogy te Édenben, Isten kertjében voltál, és arányos voltál, és hogy az Isten kezéből tökéletesen kerültél ki, de megrontott bölcsességed miatt szembeszálltál Istennel, és a szeretet az önzetlenség törvényével, hogy az önzés törvényét szegezi Sátán, tulajdonképpen az eltorzulás az arcon kezdődik, és majd onnan hat tovább. A jobboldali részhez érve, még egyszer mondom, hogy itt van második Vilmos, itt van harmadik Napóleon, itt van kilencedik Pius, az arcvonásai egy beteg ember arcvonásai. Ez a pápa grófi családból származott, és epileptikus bajokkal küzdött, mérhetetlen hatalmi mánia volt benne. Először üdvözölte az európai forradalmakat, amikor azokat leverték, akkor a reakció élére állt, és olyan félelmetes kijelentéseket tett, és enciklikákat fogalmazott, és dogmát gyártott. Például az ő nevéhez fűződik a szeplőtelen fogantatás dogmája, amelyet az 1850-es évek után megspékelt még az egyházi index létrehozásával, tudnék, hogy katolikus embereknek mit szabad olvasni és mit nem, és amit nem szabad olvasni, ő azt megtiltott egy listát, a sillabuszt adta ki erről 1864-ben. A tevékenységét azonban 1867-ben kezdte megkoronázni, könnyű megjegyezni, mert ez a magyar kiegyezés éve, és senki nem érti meg Zichynek a beállítását, ha egy kicsit nem olvas bele ennek a pápának az élettörténetébe. Miért jutott Zichynek eszébe, hogy inkvizíció koponya hegyein ábrázoljon 1878-ban? Hát ez, és sok embertől hallottam, hogy ez a Zichy őrült volt, ez mégiscsak túlhajtotta a politizálást, vagy az egyház politizálást. Hát hol volt 1878-ban inkvizíció? Hát minek egy régi rossz dolgot fölemlegetne, hát örüljünk, hogy már túl vagyunk rajta. Kedves hallgatók, nem hiszem, hogy az én szavaim önöket itt 5 perc alatt meggyőzhetik, hogy nem biztos, hogy túl vagyunk az inkvizíción. De ha tekintetbe tetszenek venni, hogy ez a pápa 1867-ben egy inkvizítort szentté avatott, egy bizonyos Pierre de Arbues nevű inkvizítort, ezt az inkvizítort jelenítette meg Zichy egyik német elődje Kaulbach, Kaulbachnak a metszete előtt vagyunk, Pierre de Arbues, spanyol inkvizítor, egy spanyol családot halálra ítél. Ezt a pillanatot örökíti meg, és Kaulbach se véletlenül készít ilyen képeket az 1860-as években, és Zichy sem véletlenül festi így meg a pápát, ahogy megfesti, mert mondom, ez a pápa 1867-ben egy inkvizítort szentté avat. Hát miért kellett egy inkvizítort szentté avatni? Elmondom önöknek, hogy miért. Azért, mert ez az inkvizítor a 15. században annyi spanyolt ölt meg, hogy a földühödött spanyolok egyik éjszaka rátörtek a házára, és ezt az embert fölkoncolták. Hát ez egy szerencsétlenség, én nem vagyok a bosszúnak a híve, de tetszenek tudni, amikor Ceausescut is lelőtték, mint egy kutyát, hát ez, én is, mint ember azt mondom, hogy ez méltatlan egy emberhez, a Ceausescuhoz is méltatlan volt, hogy mint a kutyát úgy lelőtték, de bizonyos tömegindulatok megakadályozhatatlanok. Amikor egész Spanyolország rettegett ettől az embertől, hát bizonyos emberek összeszövetkeztek, és éjjel rátámadtak a palotáját, és felkoncolták. Na most ilyen módon ez az inkvizítor áldozat lett. És ezért első Sándor pápa, nem is tudom, talán egy másfél évszázaddal később boldoggá avatta, és 9. Pius 1867-ben miért jutott eszébe 9. Piusnak szentté avatni egy inkvizítort? Azért, mert elkezdődött a katolikus egyházon belül a múltnak a világi történelemtudományhoz képest való átértékelése, ami mind a mai napig tart, hiszen sorra jelennek meg tanulmányok és könyvek arról, hogy tulajdonképpen az inkvizíció egy pozitív jelenség volt. Tetszenek tudni, miért volt pozitív jelenség? Ezt fájdalommal említem, mert az egyik legjobb barátom, katonakori legjobb barátom, aki II. János Pálnak a gyóntatója lett, egy bencés szerzetes most, ő tette ki egy tanulmányban azt, hogy tulajdonképpen az inkvizíció az egy óriási előrehaladás volt az emberiség történelmében, mert még nem volt inkvizíció, addig úgy öltek meg egy embert, hogy akartak. Például egy földes úr fogott egy baltát és megölte a jobbágyát, és ennek nem volt következménye. De jött az inkvizíció, az embereket tűzes vaspróbának kellett alávetni. Jegyzőkönyvet vezettek róla, a kihallgatásáról. És az inkvizíció kezdte a jogrendet komolyan venni, mert csak szép jogi kihallgatás után lehetett valakit mágiára vinni. Hát kedvem lenne az ilyen okfejtéseknek azt mondani, hogy tessenek elgondolkozni, hogy mi a jobb, valakit leütni hátulról brutálisan, de különösebb ideológia nélkül, vagy pedig hónapos, éves tűzesvas próbáknak, meg mágiáknak alávetve az embereket a jog fenséges eszközeivel halálra ítélni őket, mint köztörvényes bűnözöket. Ez utóbbit tették Jézus Krisztussal is. Jézus se ütötték le az erdő szegélyen. Letartóztatták, 6 kihallgatáson átvezették, és milyen csodálatos jogi keretek között ölték meg Jézus Krisztust. Hogy Jézus Krisztusnak az utódai azok a mártírok, akiket így tettek el láb alól magukat kereszténynek nevező emberek. Jézus ezt azt mondta János Evangélium a 16. fejezetében, hogy lesz idő majd, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Tessék megfigyelni, Jézus milyen lélektani mélységbe mutatod. Mind aki öldököl titeket, azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik, hogy ez kedves az Isten előtt. Ők úgy hitték. Itt van egy vessző, és Jézus így folytatja, ezt pedig azért cselekszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Aki ugyanis Istent megismeri a tulajdonszavából, aki Jézus Krisztust megismeri a Bibliából, a soha de soha nem inkvizíciót, de a másik ember vádolását vagy károsztatását, szavakban való becsmérlését sem engedheti meg magának, hát még hogy a másik ember életéhez nyúljon. Tehát erről mondjuk ennyit szeretnék mondani. Ez a 9. Pius aztán a koronát az első vatikáni zsinattal tette fel, amikor is hit és erkölcs kérdéseiben, ha a pápa nyilatkozik, akkor csalatkozhatatlan. Ez az infallibilitás dogma, az első vatikáni zsinat találmánya, és mindjárt visszatérek rá, hogy a Zicsi képén hogy jelenik meg, a szenté avatás mellett az első vatikáni zsinat is hogy van rajta képen. Zicsi, amikor ehhez a képéhez fogott, nyilván vázlatokat készített. Ez a fennmaradt színes vázlata. Az a megdöbbent, hogy ekkor még a Démon fegyverei címre hallgatott, tehát egyik fegyvere a csábítás és a családok tönkretevése, a másik fegyvere az a történelmi gazemberségeknek a tárháza. Ezen a vázlaton Jézust nem látjuk. És Zicsi eredeti szándéka szerint Jézus nem szerepelt volna a képen. Amikor később Zicsi, hogy ezt a ugye 25 négyzetméteres képet nem vihetett mindig magával, az gyárta Európában a maga körútját, de kicsinyített, akvarelben megörökítette a képét. Itt már látjuk, hogy valakit szeretett volna ide ábrázolni. Ez az akvarel különben most került elő Biliszi-ből. Magyar Nemzeti Galéria munkatársai fedezték fel. És ez alatt mutatom meg Zicsinek egy saját kezű fotóját, hogy amikor előre haladt a kép, ugye 5,5 hónap alatt festette a képet, kb. 4-5 hónapos volt a kép, már itt egy hatalmas nagy fehér kiszögellést alkalmazott, és áldó mozdulatokkal, de még csak feltartott jobb kezével, tehát a bal kezét még nincs fenntartva, mint a végső változaton, megjelenik Jézus, hogy kivegye Sátán kezéből, és Sátán eszközeinek a kezéből a föld irányítását. Tehát, hogy haladt előre Zicsi a megfestésben, nagyon nyomasztónak látta ezt az egészet. Démon fegyverei, mintha csak a démon lenne. Tehát Isten is létezik, de Isten figyel és hallgat, hogy mondja a Malakiás könyve 3. fejezet, Isten figyel és hallgat, erőt ad a hívőknek, hogy el tudják szenvedni türelemmel akár a mártiromságot is, de Isten közbe fog avatkozni, hogy az 50. Zsoltár mondja, hogy nem fog mindig figyelni és hallgatni, hanem emésztő tűz jár előtte, és Zicsi elkezdett ilyen finom dicsőség sugarakat festeni Jézus. Tehát Jézus rákerült a festményre. És amikor Jézus így rákerül a festményre, többször lefesti, mert tetszenek látni az előző képen, hogy nem itt van Jézus. Tehát ugye tetszenek látni, hogy Jézus egy kicsit itt a pápától jobbra van, szinte félalakos kép, és lefesti, nincs megelégedve vele, és sokat küszködik ezen. Na most ott Zala faluban szoktam mondani, mert kérdezik tőlem a hallgatók, hogy hát Jézus miért nem ide föl, tehát miért nem itt hát messziről jön, vagy a mennyből jön. De erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy ha Zicsi ide festette volna mondjuk Jézust, mert középkorban néhány kép így készült, például apokalipszis ábrázolások, az olyan meseszerű lenne, hogy itt a messzeségben, meg nem technikailag is nehéz megoldani. Úgyhogy átveszi a mandorla formájú fényességet, ugye a mandula alakjához hasonló fényességben a jobb és bal kéztartás, illetve kartartás áldásra lendül, hogy jövök, közbeavatkozom, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját, hogy Jelenések könyve mondja. Hogy éppen a pápai tiara fölé kerül Jézus, hát erről majd várnám a kérdéseiket, ha lesznek, lehet az előadás után kérdezni, én most ezt nem akarom a magam magyarázatát megelőlegezni. Minden esetre egy döntő dologra szeretnék még választ találni, hogy a Jézus mellett legpozitívabb ember, lehet mondjuk ez a bíboros is, hiszen mondom, ő Jézusra tekint, de a legpozitívabb ember ez, miért piros, fehér, zöldbe van öltöztetve? Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Említettem önöknek, hogy az inkvizítor szentté avatása után 3 évvel hívta össze 9. Pius pápa az első vatikáni zsinatot, aminek majd 1962-65 között a második vatikáni zsinat lesz a folytatása, és ezen az első vatikáni zsinaton, hogy haladt előre az ülésezés, a pápa egyszer csak bedobta azt, hogy kell egy új dogma, tessenek meggondolni, a 19. században, tehát a felvilágosodás és a tudomány századában egy ilyen dogma, hogy tudnék a római pápa, ha hit és erkölcs kérdésében nyilatkozik, akkor csalatkozhatatlan, tévedhetetlen. Hát ez iszonyatos felhördülés fogad. Tehát egy ember azt mondani, hogy tévedhetetlen, hogy csalatkozhatatlan, még akkor is, ha megszűkítve mondja, hogy hit és erkölcs kérdésében. Na egy szó mint száz, a zsinat botrányba torkollott. És az ott összesereglett bíborosok és püspökök között a magyar delegáció, 20 fős volt a magyar delegáció, 18 püspök nem volt hajlandó szavazatát adni, hogy a pápa csalatkozhatatlan, hanem inkább hazajött. 2 püspök maradt ott, akik igent mondtak, de 18 nemet mondott. Nekik állít Zicsi emléket. Nekik állít Zicsi emléket. Ez 1870-71-ben volt, a kép pedig 78-as. Nekik állít Zicsi emléket a piros, fehér, zöld ruhadaraboknak önmagára vételével, mert mondom, ez Zicsinek, mint katolikus embernek az ábrázolása, nekik állít emléket, akik merték otthagyni Rómát, és akik kérték Ferenc Józsefet, mint apostoli királyt, hogy a dogmát ne hirdesse ki az osztrák-magyar monarchiában. Mert ez felháborító. Egy ember azt mondani, hogy ha hit és erkölcs kérdésében nyilatkozik mindenben, mindig neki van igaza, illetve ennek az intézménynek van igaza? A dogmát azonban megszavazták, és mind a mai napig így szerepel, ha hit és erkölcs kérdésében nyilatkozik, a római pápa csalatkozhatatlan. Ezzel pont került egy évszázados küzdelem végére. Zsinat vagy pápa? A római egyház a legdiktatórikusabb formát, az egyszemélyi vezetés formáját részesítette előnyben a zsinattal szemben, ami már a Husz János előtti időszakokra is visszajött, hogy pápa vagy zsinat? Zsinat vagy pápa? A pápa egy személyben, és természetesen a mögötte álló vatikáni udvar, amelyet hát Zicsi az előző művein nagyszabásúan ábrázolt, magának veszi a jogot, hogy amit ő mond keresztény kérdésekben, az a csalatkozhatatlanság. Hát ezért ábrázolja Zicsi így ezt a jelenetet. Ezért nem szabad pálcát törnünk Zicsi fölött, vagy megbotránkozzunk, hogy mit keres itt ez a sok koponya az inkvizíció idejéből. Abban az időben, amikor egy pápa egy inkvizítort szentté avat, ez minek az árnyát vetíti előre? Csak egy adalékot hadd mondjak még önöknek. Tetszenek tudni, hogy 9. Pius pápát kiavatta boldoggá? Mert ez a pápa néhány évvel ezelőtt, talán fölfigyeltek rá, 10 évvel ezelőtt boldoggá lett avatva. 2. János Pál avatta boldoggá. Ez a pápa egy inkvizítort avatott szenté, az inkvizítort szenté avató pápát pedig a modern kornak a nagy média befolyással rendelkező pápája boldoggá avatta. Tehát várható 9. Pius szenté avatása. A boldoggá avatás, ami egy csodához köti, a szenté avatás két csodához köti. Nem tisztem beszélni most erről az egyházi gyakorlatról, csak úgy jelzem a történeti folyamatosságot. 2. János Pál megállt Debrecenben a Gályara prédikátoroknak az emlékműve előtt, a debreceni nagytemplom hátoldalában, aki arra jár, nézze meg. És 2. János Pál valami ilyesféléket mondott, hogy hát megrendülten állít, hogy embereket így eltettek láb alól. Nem mondta azt, hogy ki és miért és hogyan, csak azt mondja, hogy megrendülten állít. És azt mondta még, hogy ma ilyen dolgok nem történhetnek meg. Természetesen abban a világban nem történhetnek meg, ahol az államot és az egyházakat ketté választották. De ahol az államot és az egyházat a ketté választás után újra egyesítik, ott abban a világban minden megtörténhet, még egy modern inkvizíció is. Ebben látom az okát annak, hogy Zicsi festményét nem merik sehol tartósan kiállítani, visszaküldték egy pár száz lakosú magyar faluba ezt a hatalmas képet, ami nem csak a magyar, de az egyetemes festészet történetnek is egyik legnagyobb alkotása. Ezt ma egy kis eldugott falu őrzi, csak egy kis humort hadd tegyek az előadás végére, hogy Japánban is tudják, hogy ez a kép mennyit ér. És néhány évvel ezelőtt jött a japán, azt hiszem, kulturális miniszter helyettes, és kérte a magyar minisztériumot, hogy ő Zala faluba akar elmenni. Természetesen a magyar kulturális minisztérium Zala megyébe akart elküldeni, de a japán mondta, hogy a Zala falu nem Zala megye, a Somogy megye, őt oda vezessék el. Ez is jelzi azt, hogy erről a képről tudnak, ez a kép rendkívüli egyedülálló kép, és egyedül álló még abban is, amiről nem beszéltem, hogy ha ránéznek a képre, rögtön első ránézése, melyik szín ötlik a szemünkbe? Én azt hiszem, hogy ez. A legkontrasztosabb ez a fekete felhő és az a vörös vérfolyam, itt ebbe keresztek vannak beletűzdelve itt ezen a részen, és Zichy rendkívüli módon szeretett egy magyar költőt. Három költőt szeretett nagyon, de rendkívüli módon szerette őt. Petőfit, aki az Ítélet című versében ezt írja, de mi az emberiség története? Vérfolyam, mely ködbe vesző szikláiból a hajdannak ered ki, és szakadatlan egyhosszában foly le napjainkig, és azt ne higgyétek, hogy a megeredt árnak most vége van, nem. Vértengerbe fog menni a vér bőszült folyója. Nem pontosan idézem, de az 1847-ben írott Ítélet című versében Petőfit ezt írta, és én Zichy beállítása mögött ezt a történelmi szemléletet látom. Az emberiség története azért ilyen borzasztó, mert beengedtük a világba sátánt. A bűn forgatja fel a történelmet, és az ember ezen már erőt venni nem tud. Ebből a borzalmas történelmből csak Jézus Krisztus tudja kiemelni az emberiséget a második eljövetelével. Egyébként Petőfi Ítélet című vers is ezzel fejeződik be, hogy a menny fog a földre leszállni. Természetesen nagyon szerette a másik költőt is Zichy, az Ágnes asszonyhoz, arany híres balladájához készített illusztrációja felülmúlhatatlan, de ugyanez más arany balladához is, mint a Pázmán lovakhoz, vagy a Tetemre hívás, amit most látunk, de hát budapestiek főleg ezt az aranyballadát ismerhetik a mai budapesti életből is. Ugye ez a hídavatás, Zichy végig illusztrálta az aranyballadákat, tehát aki ezekbe bele akar nézni, saját kezével írta le, ha valakinek nincs meg, néhány példányt hoztunk, és ez 1000 forintért vásárolható. Meg nézzék antikváriumokban, mert meg szoktak jelenni ezek. A harmadik magyar költő, akit nagyon szeretett Zichy, Madách Imre, az ember tragédiájához készített rajzai a magyar grafikus illusztratív művészetnek felülmúlhatatlan csodái. Sokkal többet készített, de a magyar állam már akkor is fukar volt, nem vette meg az összeset, tehát ezek is megmaradtak vagy családi, vagy ermitásbeli termek falai között, csak néhányat mutatok be. A leghíresebb jelenetek, amelyeket a mi iskolai tankönyveink is szoktak közölni, és engedjék meg, hogy a Zichy bemutatást egy fiatalkori olajfestménnyel zárjam. Utána majd még részleteiben is megmutatom az 1880-as években készült Madách illusztrációkat. Ez a fiatalkori, 21 néhány évesen festett Zichy festmény a mentőcsónak. Jellegzetes romantikus téma. A nyílt tengeren, a háborgó tengeren viharba kerül egy mentőcsónak, különböző emberek vannak rajta. Itt van egy szerzetes, egy katolikus szerzetes, fölemeli a keresztet, legközelebb hozzá a vállára téve a kezét egy zsidó kereskedő kaftánja, és jellegzetes a szerzetestől eltérő arcvonásai mutatják, hogy ő egy zsidó kereskedő. Itt van egy idős asszony, egy idős férfi, egy fiatal asszony gyermekkel, szintén fiatal asszony, már nagyobb kisgyermekkel, egy magába vonuló a féle Dosztojevszkijé alak, itt egy fiatal ember, és valaki már ki is esett a csónakból, és a keresztre mutatva próbál visszajutni. Az emberi élet. Mindenki küzd az életért, létharc az élet, és a hullámok a sajkát ide-oda vetik, és az élet nagy tengerén itt van ez az össze-vissza hányódó emberiség. Zichy azt szerette volna, hogyha tényleg a festményei, mint egy sikoltás bejárják a világot. Ő azt mondta, hogy a festészetet, a művészetet nem arra tartja, hogy az embereket álomba ringassa és csak gyönyörködtesse. Ő arra tartja jónak a művészetet, hogy az embereket felrázza. Felrázza. Hogy emberek, tudjátok, hogy milyen világban élünk? És van nektek valami központi nagy kérésetek és gondolatotok, és ez netán ez lenne? Netán az, hogy valaki, aki az életét adta értünk, csak ő tud segíteni, és ti fordultok segítségért, és akartok élni, vagy pedig megadjátok már magatokat szinte a halálnak. Ez a művészet nem véletlenül talál rokont Petőfiben, Aranyban és Madácsban, mint egy a Bibliával párhuzamos ember tragédiája, ábrázolások, amelyek, mondom, Zicsit halhatatlanná tették, egyébként színpadi díszleteket is tervezett a tragédiához, neki is fogott oroszra fordítani, Gorkinak is megmutatta és tanácsolta másoknak, tehát ő a tragédiát nagyon nagy műnek tartotta, valóban nagyon nagy mű, a magyar irodalomnak, a magyar költészetnek Petőfi versei, Arany balladái mellett valóban Zicsi ezt nagyon jól érzékelt, egy nyugaton és keleten az életet leélő ember azt tudja, hogy ez a kis ország mit hozott létre, mint vitathatatlanul nagy művet. Hát ezeket az alkotókat és ezeket a műveket. Így Zicsinek az egész életműve, egy kerek egész, és az életművének megkoronázása, és azért is nem vetítettem a hullócsillagokat, vagy a nanát, vagy bármi más dolgot, nehogy elvonjam a figyelmet, mindig visszatérek ehhez a hatalmas alkotáshoz, amely remélem, hogy az önök számára most már nem marad ismeretlen, hanem kutatnak utána, és a részletes elemzés, amit mondom, a magyar költők jövendőléseiben tettem közzé, mellett szándékomban állna Zicsinek erről a nagy művéről még részletesebb tanulmányt is megjelentetni. Erre azonban nem tudom, hogy lesz-e idő és erő, ezért most megelégszem azzal, hogy ezt a képet marasztom utolsó vetített képnek, és megkérdezzem a kedves hallgatókat, hogy van-e bármilyen kérdésük Zicsihez, és főleg ehhez a hatalmas olajfestményéhez.